Kávin János ige magyarázata Filippi levél 4. rész 10-től 23-ig terjedő versekhez. A könyvet, melyből felolvasok, a Kávin kiadó adta ki 1992-ben. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szükölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemetes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen a ti lelketekkel. 10. vers. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok. Az apostol itt kinyilvánítja, hogy szívében hordozza azt a jótéteményt, amit a filippiek cselekedtek vele. Nehogy megbánják a neki nyújtott segítséget, mint ahogy az gyakran megtörténik, ha azok, akiknek valamilyen szolgálattal örömet szereztünk, nem törődtek vele, sőt, azt semmibe veszik. A filippiek Epafroditos által Pál apostolnak segítséget küldtek szükségleteinek fedezésére. Közli velük, hogy ajándékuk nagyon jól esett neki, és örül annak, hogy újból feltámad bennük a buzgalom a róla való gondoskodás tekintetében. Szavaiban egy hasonlat rejtőzik a fákról, melyeknek életereje télen láthatatlan lesz, de tavasszal újra megindulnak az életnedvek, s a fák virágozni kezdenek. Ám de ezt követően azonnal kiigazítja az előbb mondottakat, nehogy azt a látszatot keltse, hogy meg akarja vádolni őket múltbeli hanyagságuk miatt. Ezért tehát azt mondja, hogy a múltban is gondoltak rá, csak a körülmények nem adtak alkalmat arra, hogy hamarabb nyújtsanak neki segítséget. Így a hibát az idők alkalmatlan voltára hárítja. 11. vers. Nem mintha a nélkülözés miatt beszélnék. Ez a második kiigazítás, amely által Pál elhárítja azt, amit a filippiek gondolhattak felőle, hogy tudnilik elcsüggett és meggyöngült volna az ellenséges támadások miatt. Mert nagyon is szükséges volt, hogy a filippiek ismerjék meg az apostol kitartását és önuralmát, hiszen magatartásukra nézve ő volt a példakép. Ezért mondja tehát, hogy örül a filippiek bőkező ajándékának, ám bár ő maga türelmesen elszenvedte a szegénységet. A nélkülözés szó itt a bántalmakra vonatkozik, és nem az anyagiakra. Mert az, aki megelégszik azzal, amit Isten ad neki, sohasem lehet szegény belső lelkületében. Körülményeink között, mondja Pál. Vagyis megelégedett vagyok helyzetemmel, bármilyen legyen is az. Miért? azért, mert a hívők tudják, hogy ez így tetszik Istennek. A megelégedettséget nem a javak bőségével mérik, hanem Isten akaratával. Vagyis meggyőződést nyernek afelől, hogy minden dolgaikban Isten gondviselése és akarata által nyernek vezetést. 12. vers. Tudok szerényen is élni, tudok bővelkedni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Pál apostol itt bizonyságot tesz alkalmazkodó képességéről, melynek folytán minden különbség nélkül tud alkalmazkodni szívében, úgy a jólét, mint a viszontagságok idején. Azt mondja, hogy távol érzi magát e két bűntől. Tudok szerényen élni, vagyis türelmesen elhordozom alacsony rendűségemet. A bővelkedni ige itt a görög szövegben azt jelenti, hogy meg tudom mutatni kiválóságomat. A mondat második felében a bővölködés, a nélkülözés ellentéte. Aki tudja józanul, önmérséklettel és hálaadással felhasználni a bővelkedést, az kész lesz elhagyni mindenét, amije van, bármikor, ha azt látja, hogy ez Istennek úgy tetszik, megosztván javait a lehetőség szerint testvéreivel. Az ilyen ember, ha nem büszkékedik javaival, igazán megtanulta, hogy mit jelent kiválónak és megelégedettnek lenni. Bizonyos, hogy ez rendkívüli, de nagyon ritka erény, és sokkal nagyobb értékű, mint eltűrni a szegénységet. Mindazok, akik Krisztus tanítványai akarnak lenni, igyekezzenek elsajátítani Pál apostolnak ezt a tanítását. Vállalják azt is, hogy elhordozzák a szegénységet, s ne legyen a számukra nehéz és kellemetlen, ha helyzetük úgy alakul, hogy meg kell válni gazdagságuktól. 13. vers. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Pál apostol nagy és kiváló erényekkel dicsekedhetett volna, de távol állt tőle minden elbizakodottság, és azt sem akarta, hogy másoknak alkalmat adjon oktalan dicsekvésekre. És ezért az előbbiekhez hozzáteszi, hogy ő Krisztustól kapja az erőt és álhatatosságot. Mindenre van erőm, mert engem Krisztus erősít meg, és nem a saját erőm. Ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy Krisztus nem lesz bennünk kevésbé erős és kevésbé győzhetetlen, ha mi, elismerve saját gyöngeségünket, egyedül az ő hatalmára támaszkodunk. Amikor az apostol ezt mondja, mindenre van erőm, akkor ezzel a kifejezéssel csupán az elhivatásával kapcsolatos dolgokra utal. 14. vers. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Láthatjuk, hogy minden tekintetben óvatosan viselkedik az apostol, meg akarván őrizni minden oldalról a maga pártatlanságát. Amikor hivatkozik a saját álhatatosságára, ugyanakkor el akarja kerülni, hogy a filippiek azt gondolják felőle, mintha ő meggyöngült vagy bátortalanná lett volna a nélkülözések között. Most pedig azt kívánja elhárítani, nehogy a filippiek úgy gondolkozzanak felőle öntudatos beszéde miatt, mintha le akarta volna becsülni jótiteményüket és bőkező ajándékukat, ami nem csak érzéketlenség, hanem büszkeség, sőt elbizakodottság lenne részéről. Ezért már jó előre buzdítja a filippieket, hogyha Krisztus valamilyen másik szolgájának szüksége lenne majd segítségükre, akkor ne késlekedjenek őt megsegíteni. 15.-16. versek. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, stb. Véleményem szerint ezzel Pál mentegetni óhajtja önmagát, amiért többször is elfogadott valami ajándékot a filippiektől. Ha ugyanis a többi gyülekezetek is teljesítették volna kötelességüket, akkor az lehetne a látszat, hogy ő visszaért a Filippiek nagy lelkűségével. Tehát önmagát tisztázva dicséri a Filippieket, és eközben egyszerűen megbocsát a többieknek. Pál apostol példájára figyelve nekünk is nagyon ügyelnünk kell arra, hogy a hívőknek ne legyen okuk megítélni minket telhetetlenségünkért, ha úgy tapasztalják, hogy nagyon is kívánjuk az ajándékot. Tudjátok ti is, Filippiek, mondja az apostol. Mintha ezt mondaná, nem kell nekem máshol keresnem a tanukat, mert ezt magatok is jól tudjátok. Gyakran megtörténik ugyanis, hogy az bőkezűbb lesz a segítésben, aki úgy gondolja, hogy mások nem teljesítik kötelességüket. Így azután az egyik semmit sem tud a másik bőkezűségéről. Az ajándékozás és elfogadás viszonyában csak ti egyedül, mondja. Azok magatartására céloz itt az apostol, akiket együttesen kell számba venni, és akiket ő két részre oszt. Egyik rész azokból áll, akik az ajándékot adják, a másik pedig, akik az ajándékot elfogadják. Szükséges, hogy a két rész egymással egyensúlyban legyen, és egymást kiegészítse. Nos, ilyen összeillő kapcsolat volt Pál apostol és a gyülekezetek között. Minthogy Pál hirdette nekik az evangéliumot, azok pedig kötelesek voltak gondoskodni az apostol életszükségleteiről. Ő maga egy alkalommal így nyilatkozik: ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e, ha földi javaitokból fogunk aratni? 1 Korintus 9.11. Ezért, ha a többi gyülekezetek hozzájárultak volna Pál apostol szükségleteinek megelégítéséhez, akkor ez nem ingyenes adomány lett volna, hanem csupán egy köteles tartozás megfizetése. Hiszen el kellett ismerniük, hogy tőle kapták az evangéliumot. Mindamellett, mondja Pál, ez nem így történt. Ime a hálátlanságnak egy hitvány és illetlen példája. Nem törődtek egy olyan apostollal, aki iránt bármit tettek volna is, nem tudták eléggé megbizonyítani hálájukat. De másrésztről figyeljük meg, milyen túláradó jóságot tapasztalatunk meg e szent életű személyiség életében, aki gyöngéden és szerényen viselkedik közönösségükkel szemben, és egyetlen szigorú szóval sem vádolja őket. 17. vers. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Pál apostol újra elhárítja magától azt a helytelen viselkedést, amit gondolhattak felőle. Nehogy úgy vélekedjenek a Filippiek, mintha ő visszaélvén bőkezűségükkel azt akarná, hogy ők továbbra is gyakorolják, még mások helyett is az adakozást. Kijelenti tehát, hogy tanácsával inkább a Filippiek javát óhajtja szolgálni, sokkal inkább, mint a saját magáit. Amikor én tőletek kapok valamit, mondja az apostol, az inkább a ti javatokra szolgál. Ezek ugyanis olyan dolgok, amelyek által ti magatok is épültök. E kifejezés értelme a pénzek átváltásával és elszámolásával van kapcsolatban. 18. vers. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött. Az apostol még világosabban kijelenti, hogy megelégedett, és határozott bizonyságot tesz a Filippiek bőkezűségéről, amikor ezt mondja: bővelkedem. Bizonyos, hogy szerény volt az az összeg, amit ők küldtek neki, de az apostol úgy fejezi ki magát, hogy ő ezzel megteljesedve érzi életét. Az apostol dicsérete még nagyszerűbb a Filippiek alándékára nézve, amikor ezeket mondja: olyan kedves illatként és áldozatként vettem, amely tetszik az Istennek. Vajon kívánhatunk-e ugyanis jobbat, mint azt, hogy jótéteményeinket úgy fogadja el Isten a kezünkből, mint szent áldozatokat és jó illatokat, amelyek neki örömet szereznek? Ugyanilyen értelemben mondja Jézus Krisztus, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Máté 25.40. Ám de az áldozatokhoz való hasonlítás még nagyobb jelentőségű ebben az esetben. Itt ugyanis az apostol arra tanít minket, hogy a szeretet szolgálat által, aminek gyakorlására Isten ad nekünk parancsot, nem csak emberekkel teszünk jót, hanem magának Istennek végzünk általa szent lelki szolgálatot. Mint ahogy olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Zsidók 13.16. Legyen tehát átkozott a mi hanyagságunk, ha nem gyakoroljuk ezt az áldozópapi tisztséget. Ám bár Isten maga hívogat minket jóságosan e szent szolgálatra, s kezünkbe adja az áldozati tárgyakat is. Mi pedig nem csak profán célokra használjuk a szent áldozatra szánt dolgokat, hanem tékozlóan és hamisan magunk fogyasztjuk azokat aljas és önző célokra. Azok az oltárok, amelyeken be kellene mutatnunk a mi javainknak és gazdagságunknak áldozatát, előttünk vannak. Ezek a szegények és Krisztus szolgái. Ezeket figyelmen kívül hagyva, javaikat egyesek mindenféle szórakozásra, élvezetekre, sőt részegeskedésre és kicsapongásokra használják. Mások pedig arra, hogy fényűző palotákat építsenek. 19. vers. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. E mondat állítmányát némelyek így értelmezik, töltse be, mintha Pál apostol itt egy kívánságát fejezné ki. Ám bár nem kifogásolom az értelmezésnek ezt a módját, mégis inkább az előbbit helyeslem. Az apostol kifejezetten ezt mondja, az én Istenem, mert hiszi és vallja, hogy amit az emberek Isten szolgáinak ajándékoznak, azt ő neki magának adják. A Filippiek tehát az Úr szántóföldjén vetettek, s biztosra kell venniük ennek bőséges aratását. Az apostol nem csak az eljövendő örök életre ígéri nekik a fizetséget, hanem már e jelen való világ szükségleteire nézve is. Mintha ezt mondaná, ne gondoljátok, hogy a ti földi javaitok megkevesednek. Isten, akinek én szolgálok, bőségesen meg fogja nektek adni mindazt, amire szükségetek lesz. Dicsőséggel. Ez a szó azt jelenti, hogy dicsőségesen, vagy fényesen, pompásan, bizonyosan, de mindjárt hozzáteszi, Krisztus Jézusban. Tudnélik, akinek nevében Isten szívesen fogadja mindazt, amit cselekszünk. 20. vers. A dicsőség pedig atyánké és Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ez valószínűleg egy gyakran használt háladási forma, amelyel az apostol befejezi levelét. De az is lehet, hogy éppen a Filippiek bőkezűségére vonatkozik, amit Pál apostol irányában gyakoroltak. Tudtukra akarta ugyanis adni, hogy milyen jól esik a számára küldött segítség. De ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ő ezt a támogatást, amit a Filippiektől kapott, Isten irgalmasságának tulajdonítja. 21-23-ig terjedő versek. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek, köszöntenek titeket a szentek mind. Ezekben az üdvözlő szavakban az apostol először is azokat említi, akik vele lakoztak, majd minden szentet általánosságban, vagyis az egész római gyülekezetet, és főleg azokat, akik a Néró házából valók voltak. Ez pedig különösen figyelemre méltó. Isten irgalmasságának ugyanis különleges példája az, hogy az evangélium eljutott a bűnnek és gonoszságnak ebbe a mélységébe is. Ez annál csodálatosabb, mert nem nagyon tapasztaljuk a kegyességet a fejedelmek udvarában. Egyesek azt gyanították, hogy a felsoroltak között Szeneka is ott volt. De ennek nincs semmi valószínűsége. Ő ugyanis a legkisebb jelét sem mutatta annak, hogy keresztény lett volna. Sőt, nem is tartozott a császár házanépéhez, hanem egyike volt a város szenátorainak, azelőtt pedig bíró, prétor volt.